rendszeres testvérek, hallgassuk meg még egyszer ezeknek az estéknek alapigéjét, Jézusnak szavát a Máté írása szerint Evangélium 4. fejezetéből. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és neki dőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki fövenyre építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott és teljesen elpusztult. Most először ezekre az utolsó szavakra figyeljünk, testvéreim. Összeomlott és teljesen elpusztult. Testvéreim, kell-e magyaráznom azt, hogy immár a világméretű nagy összeomlások korában élünk. Az előrejelzések szerint még nagyobb katasztrófák felé megyünk, és egyre többen beszélnek a végső összeomlásról, az egész emberiség kipusztulásáról. Összeomlások korában élünk. Dinasztiák és ideológiák omlanak össze. Évezredes egyházi dogmák, erkölcsi értékrendszerek omlanak össze, házasságok, barátságok, szerelmek omlanak össze, idegrendszerek omlanak össze, ami korunknak tipikus kifejezése ez, hogy ideg összeomlás. A nagy összeomlások korában élünk, testvéreim. Érdemes odafigyelni pontosan a történelemre, ha tárgyilagosak vagyunk, meg kell állapítani, hogy nem rosszabb ez a mi korunk a régebbi koroknál, sőt, sok szempontból előnyösebb, kellemesebb, mérsékeltebb. Hát ebben a korszakban is voltak öldökölések, a technika segítségével nagyobb méretű, de azért az előző századokban, évezredekben is voltak pestisek, járványok, háborúk, 30 éves háborúk, 100 éves háború, volt népirtás, anyák megszülték a gyerekeiket és csecsemőkorukban meghaltak, anyák belepusztultak a szülésbe, mérhetetlen sok szenvedés volt az előző évszázadokban, évezredekben is. Valami iszonyat, valami rémség van az emberi történelemben, nem most kezdődött, és nem mi vagyunk az első nemzedék, amelyik ezt átéli. Előző nemzedékeknek is bőven kijutott a történelemnek a rémségeiből. De ők valami módon bírták. A mi nemzedékünk pedig úgy tűnik nem bírja. Valami történt. A kisebb próbáltatásokhoz kevesebb erő van. Hamarabb összeomlik az idegrendszer. Valami eltűnt az emberi együttesből és az egyes emberekből, valami hiányzik. Ami mostani képünk használatával úgy mondjuk, hogy a fundamentum eltűnt, elmorzsálódott a fundamentum, nincs fundamentum. Némelyek talán emlékeznek egy kis olasz hegyi falunak a tragédiájára, jó néhány évvel ezelőtt történt, egy szikla hátra agyagos talaj került, sok évezreddel ezelőtt nyilván, 5-10-20 méteres agyagos talaj, amin lehetett megtelepedni, házakat építeni, gyümölcsfákat ültetni, és ott megtelepedett egy falu, és századokon át semmi gondjuk, bajuk nem volt, de egyszer valami rendkívüli esőzés, ami 100 évben egyszer van, olyan esőzés volt, hogy az eső bekerült a szikla és az agyag közé, és csúszóssá tette az agyagot, és megindult az egész hegyoldal, amin a falu rajta volt, egy nagy darab föld. Először nem is vették észre az emberek, aztán valaki fölfigyelt, kihívták a mérnököket, kezdték mérni, és valóban megállapították először azt, hogy naponta 3 mm-t csúszik. Aztán figyelték, most már naponta 5 mm-t csúszik, akkor kezdték riadóztatni a lakos, hogy elköltözni. Tehát azt mondták, hogy nem látunk mit sem, miért mennénk el, apáink, öregapáink is itt éltek. Aztán jött a figyelmeztetés, már naponta 1 centit csúszik. És nem sikerült elmozdítani onnan a népet, és egyszer csak aztán jött egy hirtelen nagy csúszamlás le a völgybe, és egymásra házak, istállók, állatok, emberek, és ott pusztultak. Először csak 1-2 milliméter, aztán 10 milliméter, aztán lassan gyorsult a tempó. Ebből a tragikus esetből erre a két dologra kell fölfigyelni, testvéreim, hogy voltak, akik észrevették és figyelmeztették őket. De mint hogy nagyon lassú volt a folyamat, és nagyon oda gyökereztek a házukhoz, állatjukhoz, istállójukhoz, gyümölcsös kertjükhöz, nem voltak hajlandók komolyan venni a figyelmeztetést. Figyelmeztetés és hitetlenség. És aztán bekövetkezett a katasztrófa. Testvéreim, ebben a mostani globális földcsúszamlásban, de most már igazán nem egy kontinens, egy országának, egy hegyoldalán indult meg a csúszamlás, hanem kontinentális méretű, és főként a szellemi csúszamlás. Ebben a globális csúszamlásban van szolgálatuk ma az ige hirdetőknek és nekem is. És ez a mi szolgálatunk, ez a fölhívás, ez a kérlelés, hogy emberek ebben a helyzetben olyan fundamentumra építsétek a házatokat, amelyik akkor is megtart titeket, ha kiszalad alólatok az egész föld. Ez a feladatom ezeken az estéken, hogy ilyesmire kérleljelek titeket is, testvéreim. Olyan fundamentumra építkezzünk, amelyik megtart minket akkor is, ha kiszalad alólunk az egész föld. Ezen a nagy programon belül most egy részletkérdéssel fogok foglalkozni, és ezt a részletkérdést így mondom, testvérem, ne légy albérlő. Ne légy albérlő más házában, senki házában, ne légy albérlő, építsd a magad házát. Kiélezem odáig a dolgot, ne légy albérlő még a Jézus Krisztus egy házában sem. Ne légy albérlő, hanem magad építsd a házadat egyenesen a fundamentumra. Elcsodálkozhattok, hogy hogyan, hát a Jézus Krisztus egy házába se lehet bebújni, és ott biztonságot találni. Hát nem, testvéreim, az én meggyőződésem, és ezt most szeretném valószínűsíteni számotokra is, hogy igenis nincs más menekvés, mint a fundamentumra építeni. Ne légy albérlő, ez a mai tanítás. Mi az, hogy albérlő? Először egy példát mondok, azon mindjárt lehet szemlélni a dolgot. 15 vagy 15-18 évvel történt a dolog, azóta megváltozott egy kicsit a világ, de tanulságos a történet. Akkor 18 éves volt az a leány, aki főszereplője a történetnek. Egy falusi patikusnak a féltve őrzött kislánya volt, a mama régi világból való úriasszony, akinek a fő feladata volt, hogy vigyázzon a kislányára, tiszta erkölcsökben nevelje, védje, oltalmazza. Vonattal kellett bejárni, fél órányira volt egy kisváros, oda járt be naponta a leány gimnáziumba. Egyszer, amikor ül a vonatban, a könyvébe néz, föltekint, lát szembe egy férfit, nagyon csinos, belevaló férfit. Megdobbant a szíve a leánynak. Aztán összerezzelt, hogy jaj, ilyet nem szabad, és gyorsan lesütötte a szemét, és olvasta a könyvet. Aztán másnap, harmadnap megint csak ismétlődött, következő faluban szállt föl a vonatra az a férfi, ugrászik az is, ment be dolgozni abban a kisvárosba. És lassan kialakult a leányban egy ilyen feszültség, hogy tehát ezt nem szabad. És akkor kezdődött a manőverezés. Szánt szándékkal egy másik kupéba, egy másik vagonba szállt be, hogy ne is kerüljön a közelébe. De akkor rajta kapta magát, hogy ahogy közelednek ahhoz a faluhoz, ahol felszakad, én is csak kukucskál ki az ablakon és nézi, hogy hol van az a férfi. És egyre nagyobb lett benne a feszültség, mert egyre inkább kívánta látni a férfit, és egyre inkább hangoskodott benne a bűntudat, az önvád, és ebből a feszültségből végül is teljesen logikusan egy szembetegség lett. Elkezdett fájni a szeme, és akkor mentek ilyetten az orvoshoz, mindenféle hártgyulladás, ez az, kezdték kezelni, kimaradt az iskolából, mindig azt mondta, ha becsukja a szemét, akkor nem fáj, de ha kinyitja, akkor szúró, éles fájás van a szemébe. Mindenki fölvonult nagyágyúval, mindenféle antibiotikumoknak a nagyágyújával lőtték ezt a betegséget, és végül helyreállt a szemnek az épsége, és abban a pillanatban egy rettenetes szorongás fogta el a kislányt, nem mert átmenni az utca egyik oldaláról a másik oldalára, még végül aztán nagy soká hozzáért ember kezébe került, és kiderült, hogy miről van szó. Egy burkolt, egy rejtett szexuális feszültség, küzdelem, bűntudat, mindez a tudat alá mélyen leszorítva. Na hát testvéreim, valami ilyesmi az, hogy albérlet. Ez a kislány albérletben lakott a mamájánál, és a mama szívesen vette volna, ha élete végéig ebben a szép albérletben lakik a leány. De egyszer csak az élet mégiscsak belebeszél ebbe az albérletbe. Az építkezés ennek a leánynak a számára azt jelentette volna, hogy igen, növekszem, tudomásul veszem, hogy nő vagyok, van férfi, és ezt a nehéz küzdelmet, ezt az élet hossziglan tartó küzdelmet elkezdem, és építkezem, kiépítek magamban egy önálló személyiséget, amely tudja azt, hogy vannak, igenis, férfiak is a világon. Nem, ehelyett jött ez a manipuláció, ez a különféle manőverezés, és ezt nevezem úgy, hogy albérlet. Nem nézett szembe a problémával, hanem elbújt, egy olcsó megoldást keresett, és egyre rosszabb lett az állapota. Albérlet. Van ilyen szellemi albérlet, és ma este ez a tanításom, hogy ne lakjál albérletben, testvérem. Ne haragudjanak meg az édesanyák, ha így mondom, még az édesanyádnak az albérletében se. És tovább viszem, és Calvin János albérletében se. És a názáreti Jézus albérletében se. Hanem igenis merészkedjél elő a te albérletedből, és kezdjél ásni le a fundamentumig, a kősziklájig, az élő Jézus Krisztusig. Különös dolgot mondok most testvéreim, az a meggyőződése, hogy a zsidók a vállukra emelték volna, az egész nemzet a vállára emelte volna azt a názáreti Jézust, ha hajlandó lett volna albérletbe menni Mózeshez. Elhiszitek, hogyha Jézus elvállalja azt, hogy ő albérletbe oda költözik Jézus, oda költözik Mózeshez, a vállukra emelték volna. De ő nem volt hajlandó a Mózes albérletébe lakni. Ő fölépítette a tulajdon életét. Megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom néktek. Kijött a Mózes házából, egy saját házat épített, és azt mondta, hogy ha ti ezt a házat leromboljátok, 3 nap alatt újra épül ez a ház. Úgy volt. Le akarták rombolni az ő házát, és 3 nap alatt újjáépült ez a ház. Jézus nem volt hajlandó a Mózes albérletébe költözni. És ma ez ismételt, ez a tanítás, ne légy albérlő, építsd a magad házát. Mit akar tulajdonképpen ez a názáreti Jézus, amikor az emberek közt jött ment és valamit mondott nekik? Igazából mit akart? Kiérezem a kérdést. Albérlőket akart szerezni magának, vagy pedig házépítőket? Albérlőket vagy házépítőket? Most ne arra tekintsünk, hogy a századok után albérlői véletnek a keresztjének. Az ő eredeti gondolata mi volt? Albérlőket szerezni, vagy házépítőket? Egy negatív adat segít a feleletadásra. Ez a negatív adat az, hogy ez a názáreti Jézus nem írt le egyetlen mondatot sem, pedig tudott írni. A gondolataiból, tanításaiból nem írt le egyetlen mondatot sem. Nem tudom, érzékelitek-e, minél több hiteles mondatunk lenne, ezt ő írta, pláne a kezeírása is kezünkben lenne, annál inkább albérlőkké lennénk. Nem írt le egyetlen mondatot se. Nem tudatlanságból, nem lustaságból, hanem szánszándékkal. Ebből a negatív tényből, hogy egyetlen mondatot nem írt, ebből én kiolvasom ezt a szándékát, hogy ne legyetek az én albérlőim. Folytassátok az én utamat. János evangéliumában beszél is erről, majd jön utánam az, aki viszi tovább, és még nagyobbakat fogtok cselekedni, mint én. És amit most nem lehetett elmondani nektek, az majd elmondja néktek a maga idejében. Nem albérlőket akart Jézus önmagának, hanem házépítőket. Tehát mégis, ha erre a názáreti Jézusra emlékezünk, akkor ez mit jelent közelebbről, hogy nem albérlőket, hanem házépítőket akar? Összefoglalom néhány mondatba a meggyőződésemet, de előre bocsátom, hogy nem számítanak ezek a mondatok, ha felülről valamiféle töltést, áldást, tüzet nem kapnak. Akkor csak teologizálás az, amit én csinálok. Tehát nem tettek más, elmondom lehetőleg érthető szavakkal, hogy meggyőződésem szerint, amikor Jézus nem albérlőket keresett, hanem házépítőket akart övéből nevelni, akkor tulajdonképpen hogy csinálta ezt? És mit akart igazából Jézus? Nem akart új vallást szervezni, és itt ami lett az ő nevében évszázadok során, azt ő túlnyomó nagy részt nem akarta, nem azt akarta, hanem mit akart. Az a meggyőződésem, hogy Jézus meghívta az embereket abba a világba, amelyikben ő élt. Ő benne élt egy másfajta világban, egy újfajta világban, megtapasztalt valami újat, meghirdetett valami újat, és meghívta az embereket abba az új világba, amit ő átélt, amit hozott és hirdetett közöttünk. És közölni is tudta annak a világnak az ajándékait. Ez a csodálatos az ő személyében. Egy új világnak nem a hírnöke volt, hogy majd, hanem azt mondta, hogy itt van, elközelegett, itt van, dörömbölően, zörgetően, itt van az ajtónál, és bebocsáttatást kéred az új világ, és hívlak titeket ebbe az új világba. És mi volt az ő tapasztalása, ami ezt az új világot végül is alkotta? Hát itt igazán nem lehet minden részletre kiterjedni, de igyekeztem összesűríteni az ő tapasztalását, és két centrumot találtam a Jézus átélésében, ahogy ő a mindenséget átélte, Isten, önmagát, ember, két centrumot találtam. Az az új világ, amit ő hozott, e két centrum köré helyezkedik el. Az egyik az, hogy az Isten szeretet. Az Isten nem olyan Isten, mint ahogy a zsidók mondják. Mint ahogy Mózes hirdette. Nem olyan Isten. A régieknek így mondatott, de én mondom nektek, hogy nem olyan az Isten. Az Isten szeretet. Ez volt az ő új világának az egyik centruma. Az Isten szeretet. A másik centruma pedig ez volt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szellemi táplálékkal, igével, isteni ajándékkal is. Az Isten nem olyan, mint ahogy a zsidók hirdetik, az ember nem olyan, mint ahogyan felszínesen önmagát megéli. Ez a két tapasztalás volt az, amit Jézus hozott és hirdetett. Most nem beszélek ilyen szakkifejezésekről, amiket ő is használt, hogy Isten országa. A lényeget mondom, a lényeg ebben van, hogy az Isten nem olyan bíró, kemény, szigorú, bosszúálló Isten, hanem édes atyánk, és az ember nem olyan, mint ahogy egymást szidják, átadják a sátánnak. Az ember isteni valóság, és igazában akkor jut teljességre az ember lét, ha nem csak kenyérrel él, ha beleigazodik az Isten szeretetének a rendjébe. Ez az a két centrum, amit hozott a názáreti Jézus. Aztán utána az apostoli korban az apostolok még két fölismerést hozzátettek ehhez, vagy nem is jól mondom, két fölismerést, még két alapvető élményt megfogalmaztak aztán az apostolok ehhez a kettőhöz. Az egyik az, hogy ezt az Istent, ezt Jézusban lehet megismerni. Erre az Istenre Jézusban lehet rátalálni. Ez volt az egyik apostoli fölismerés. A másik apostoli fölismerés az, hogy igazi önmagamra is a názáreti Jézusban lehet rátalálni. Testvérek, ez a négy fölismerés meggyőződésem szerint a kereszténységnek a magva. Ez igazán ott a fundamentum táján való gondolkodás, amit most sem csinálunk. Ezt a négyet próbáljuk csak még egyszer elgondolni. Az Isten nem olyan, ha egyáltalán valamit tudunk mondani róla, akkor az, hogy az Isten szeretet. Az ember nem olyan, ahogy mondjuk Freud tanítja, ahogy a modern antropológia tanítja, nem olyan, nem csak kenyérrel él az ember. Szellemi valóság az ember. Erre az Istenre a Jézuson át lehet rátalálni. És igazi önmagamra is ennek a Jézusnak a segítségével lehet rátalálni. Ez a kereszténység. És hogyha így fölrajzoltam megint ezeket a nagy vonalakat, akkor most forduljunk oda ez a Jézushoz, és valami igét olvassunk, ami segít erre, hogy igazi önmagamra rátalálni. Mert ez úgy történik gyakorlatilag, hogy kezünkbe vesszük a Bibliát, kutatjuk, hogy ez a Jézus mégis mit csinált, hogy gondolkozott, milyen emlékek maradnak róla. Ő ugyan nem jegyzett föl semmit, de följegyeztek mások. De tudjuk, hogy ezek a följegyzések tükröződések. Máté másként élte meg Jézust, és másként beszélt róla Pál. Másként élte meg. Ezeket tudni kell, hogy ezek nem objektív Jézus bizonyságok, hanem nagyon is szubjektív, boldog szubjektív átélések, hogy én így éltem. Hát ezeken a szubjektív vallomásokon végig kell mennünk, és úgy kell mögéjük tekinteni, hogy hát mi volt, mit mondott az a Jézus. És most egy igét olvasok ennek a Jézusnak a szavából, a Lukács tükröződésén át, és figyeljük meg, hogy lehet igazi önmagunkra ráébredni a Jézus szavának segítségével. A Lukács evangéliumából a 12. fejezetből olvasok most egy részt. Ekkor így szólt Jézushoz valaki a sokaságból: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá, vagy osztóvá köztetek? Azután azt mondta nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán ilyen példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bőven termett a földje, ezért így gondolkozott magában: mit tegyek? nincs hová betakarítanom a termésemet. Majd így szól, ezt fogom tenni. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm az egész termést és minden vagyonomat, és ezt mondom a lelkemnek, én lelkem sok javad van, sok évre eltéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Az Isten azonban azt mondta neki, bolond, az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Most testvéreim, itt van Jézus szava, nem valami hizelgő, ha én mondom neked azt, hogy bolond, az sértés. De ha Jézus mondja, hogy bolond, rosszul csinálod a dolgodat, ha ő mondja, az ő lelke által mondja, az ő lelkének a melegével, az együttérző szeretetével, szinte-szinte aggódó féltésével mondja, hogy te bolond, állj meg, akkor abból nem sértődés lesz, hanem újjászületés. Bolond. Hát te is a harácsolásnak a rabjává lettél? Kérdezi. Látjuk, itt egy konkrét esetben szerették volna, ha ő is, mint a többi rabbi, olyan igazságtevő szolgálatot végez, és ő nem ment bele az ilyen játékokba. Nekem nem ez a dolgom, hogy ilyen örökösödési ügyekbe, perekbe döntsek itt közöttetek, de figyelmeztette őket, hogy vigyázzatok a harácsolásnak, a kapzsiságnak a szelleme, rabul ne ejtsen titeket. És a végén ott van ez a gondolat, hogy sok minden a tiéd lehet, de az életed nem a tiéd. Ma este az egyik legfontosabb mondat, ezt testvérem, ezt még egyszer vagy kétszer elmondom, sok mindened a tiéd, csak éppen az életed nem a tiéd. Bolond. Terveket csinálsz magadnak sok esztendőre? Hát nem tudod, hogy a csű, meg a termés, meg minden az a tiéd. De az életed, az nem a te kezedben van, az valakinek a kezében van. És ha nem vedsz számot ezzel, akkor bolond vagy. Terveket tervezel bolond módra. A gazdával nem számolsz. Azért, mert neked sok mindened van, azt hiszed, most már biztonságban vagy, most már elhelyezkedhetsz, most már kezdődhetik valami. És nem veszed tudomásul, hogy sok minden a tied, de az életed nem a tied. Az életed másé. És építkezni, az valami ilyesmit jelent, ebből a bolondságból, ebből a szellemi őrületből, ebből kijönni. Kijönni abból, hogy ha sok mindenem lesz, akkor biztonságban leszek, akkor terveket tervezhetek hosszú évekre. Kijönni ebből a szellemi káoszból, és kijózanodni. Még egyszer mondom, testvéreim, ha én mondom, az sértés. Ha Jézus mondja, abból új élet lesz, és ma este valakiknek itt Jézus nagyon személyesen akarja ezt elmondani, hogy bolond. Én igazán személyes tapasztalatból mondom néktek, testvéreim, hogy nekem már néhányszor mondotta Jézus, hogy te bolond, ne csináld, ne így csináld, és bátorításul, akik talán félnek egy ilyen szótól, mondom azt, hogy amikor Jézus Krisztus mondja nekem, hogy bolond, ne csináld, ne így csináld, az ő szava egy ilyen kemény, fájdalmas szó, sokkal-sokkal édesebb, mint száz hizelgő szó, hogy ilyen nagyszerűen tetszett prédikálni. Száz vagy ezer hizelgő szó meg se közelíti azt a kedvességet, ahogy Jézus tudja mondani, te bolond, hát nem látod, hogy ez veszedelembe megy. Veszedelembe visz ez az út, amit csinálsz, bolond. Nos, testvéreim, vissza az alapgondolathoz, ne légy albérlő. ne légy albérlő semmiféle vendégfogadóban, még abban a vendégfogadóban se, aminek egy ház a neve, hanem légy házépítő, és ássál addig, ameddig a fundamentumra találsz, az élő Úr Jézus Krisztusra. Mindenképp sántít, ez is egy kicsit sántít, mert az a kőszikla, az élő, isteni valóság. De mégis egy kicsit még hadd mutassam meg a különbséget a keresztjén albérlő és a keresztjén házépítő között. Mert ez nagyon fontos, sok keresztjén albérlő van, akinek összedől a keresztjén háza. Tehát azért kérlellek titeket, hogy még a Jézus Krisztus egy házába se legyetek albérlők. Mit jelent tehát az albérlő? Na hát gondoljunk megint erre az olasz falura. Az nagyon jó szemlélteti a dolgokat. Már a tragikus sorsú olasz kis hegyi falura gondoljunk még egyszer. A kőszikla Krisztus. Ezen a kősziklán van 5-10-20 méter agyagos talaj, talán humusz is. Ezt a kősziklára épült, vagy kősziklára rakodott agyagos, humuszos talajt nevezik úgy, hogy krisztológia, vagy teológia, vagy biblia, vagy egyház. A Krisztusra, a valóságos élő Krisztusra évszázadok során rárakódott egy réteg, vagy sok réteg, különböző réteg, és arra a rétegre lehet építkezni. És így születtek a felekezetek, az egyházak. Van a kőszikla, aztán van az az agyagos réteg, ami az évszázadok során rákerült erre a kősziklára, és erre a rétegre, erre lehet építeni felekezeteket, istentiszteleteket, gyülekezeteket. És most élünk abban a világban, amikor ez az egész réteg is megcsúszamlott. És kevés az, ha valaki a krisztológiákra építi, a teológiára, a hagyományos egyházi szokásokra építi az emberi életét. Megcsúszamlott az egész teológia is. Talán egyszerű emberek nem veszik észre, hiszen csak látszólag milliméterekről, centiméterekről van szó. Testvérek, én, aki az életemet tettem rá, hogy a dolgok lényegét figyeljem, a fő áramlatokat, ahol a keresztény gondolkozás áramlik, ahol a legnemesebben, a legkeresőbben, a legmélyebben áramlanak a keresztény gondolatok, ott oda menjek, ott figyeljek, én mondhatom néktek, hogy hatalmas földcsúszamlás van, és akinek csak ilyen épülete van, hogy valamilyen hitrendszerbe költözött bele, annak bizony nagy lesz az omlás, az összeomlása előbb-utóbb. Mert nincs más megoldás, nincs más fundamentum, csak az élő Úr Jézus Krisztus. Elég, ha vallomásszerűen annyit mondok néktek, hogy én annak idején egy nagyon kedves vendégfogadóban nőttem föl, egy bizonyos Calvin Jánoshoz címzett vendégfogadóban, és nagyon jól éreztem magam abban a vendégfogadóban. Nagyon kedves, fiatal élményeim vannak Calvin János nagyságáról, bölcsességéről, gondolatainak a mélységéről. Jó volt ebben a vendégfogadóban felnőni. De aztán valamiféle erő kimozdított. Kívánkoztam ki a szabadságra, a teljességre, és kiléptem ebből a vendégfogadóból, és elkezdtem ásni és keresni az igazi fundamentumot. Biblián át, tradíciókon át, egyházi szertartásokon, Calvin személyén át kezdtem ásni, és amennyire oda találtam mindezeken át, mint humuszon, mint termőtalajon, én nem hibáztatom ezeket, de mint humuszon, termőtalajon át, amennyiben leásva sikerült az élő Úr Jézus Krisztus szelleméből, erejéből, igazságából valamit megsejteni, beépíteni az életembe, annyira stabil az életem. ez a vallomásom, testvéreim, amennyire leástam az igazi kőszikláig, az élő Úr Jézus Krisztusig, annyira lett stabil, és hiszem azt, hogy amennyire én keresem őt, annyira keres ő is engem. Amennyire én kapaszkodom belé, annyira tart ő is engem. És ez az a biztonság, hogyha kiszalad alólam az egész föld is, akkor is a fundamentumnak az ölelésében, a szilárd tartásában leszek. Áldjon meg Isten minket is, testvérek, hogy ne legyünk albérlők. Se emberek, prédikátorok, evangelisták albérlői, se felekezeti rendszereknek az albérlői, az élő Úr Jézus Krisztusra, az ő szellemére, igazságára, az ő szellemi hatásaira építsük az életünket, akkor biztonságban vagyunk. Hajtsuk meg a fejünket.